Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jó létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha kerestek majd, megtaláltok, ha teljes szívből kutattok utánam. Amen. Szeretettel köszöntöm a budafoki református gyülekezet minden egyes tagját az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük együtt 32. Zsoltárunk első versszakát. Testvérek, hajtsuk meg most fejünket, és folytassuk az ének szóval megkezdett imádságot, és vigyük a mi Istenünk elé a mi szívünket. Drága mennyei atyánk, valóban arra vágyunk mindannyian, hogy tettetés nélkül élhessük a mi életünket, hogy ne legyen szükség a képmutatásra, ne legyen szükség arra, hogy emberek elől rejtegetjük életünk bizonyos oldalait, múltunk bizonyos történeteit, gondolatainkat, amelyeket talán senki sem ismer rajtunk kívül. Olyan jó lenne, hogyha az első emberpár paradicsomi állapotához hasonlóan mi is leplezetlenül, tisztán, áttetszően élhetnénk az életünket. Olyan jó lenne, hogyha nem lennének sötét titkaink. Ezért kérünk téged, hogy részeltess minket abban a boldogságban, amelyről énekeltünk most. Vonj be minket a te kegyelmeddel. Fedezd el, fedezd be a mi bűneinket, és bocsásd meg a mi összes vétkünket. Kérünk téged, hogy a mögöttünk lévő időszak, a mögöttünk lévő hetek összes hitetlenségét, gyengeségét, erőtlenségét, azokat a pillanatokat, amikor elvesztettük a türelmünket, amikor talán azokat bántottuk meg leginkább, akiket a legjobban szeretünk egyébként, amikor pusztítottak a szavaink, amikor romboltak a tetteink, amikor nem simogatott a kezünk, hanem inkább ütött, ezeket mindet te bocsásd meg. És azért is könyörgünk, atyánk, hogy ez a kegyelem ez ne legyen hiába való a mi életünkben, attól, hogy megváltozott, megtisztult szívvel tudjuk folytatni a mi utunkat, és így tudjunk készülni az előttünk álló ünnepre. Így tudjunk készülni a Szentlélek kitöltetésére, attól, hogy a lélek, Szentlélek Isten átformálja és átalakítsa a mi életünket, hogy ami eddig gyengeség volt, az erővé változzon. Ami eddig gyávaság volt, az bátorsággá formálódjon át. Ahol eddig ütöttünk, ott öleljünk és simogassunk. Ahol eddig bántottak a szavaink, ott tudjunk dicsérni, elismerni és bátorítani. Így együtt is imádkozunk hozzád és könyörgünk a zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, én, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, most hirdetem nektek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik tőle azt hittel, alázattal, őszintén kérik. Ahogyan arról Pál apostol az efezusi gyülekezethez írt levelében tesz bizonyságot, amikor ezt írja, mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ami Istenünk bátorító, feloldozó szavai után énekeljünk, énekszóval válaszoljunk neki, énekeljük a 254. énekünk első 3, 8. és 9. verseit. Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön a mi Urunk Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom ezen a mai napon Ézsaiás próféta könyvéből, az 51. fejezetből, az első 11 verset hallgassátok meg. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút üregére, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony, megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, ti nemzetek, mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, szabadulásukat az én karomtól várják. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek, mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején. Hiszen te vágtad ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet, te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tenger fenekén, hogy átkelhessenek rajta a megváltottak. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Amen. Most imádkozzunk. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, olyan fontos, ami számunkra, hogy hallgassunk rád és figyeljünk a te szavadra, és mégis olyan gyakran elfelejtjük, nem vesszük komolyan, nem foglalkozunk vele, elengedjük a mi fülünk mellett a te biztatásodat, bátorításodat, és máshonnan keresünk reménységet, erőt, bátorságot a jövőhöz. Kérünk, hogy bocsásd meg ezt nekünk, és változtass ezen, add, hogy a te lelked által képesek legyünk figyelni rád, képesek legyünk ne csak meghallani a te szavadat, hanem azt meg is érteni. Szóljon az, akár több ezer éves szentírási szövegekből is. Add, hogy értsük a mi értelmünkkel, és felfogjuk a mi szívünkkel, hogy mire hívsz bennünket. Hogy ez a csodálatos lehetőség, hogy veled járhatjuk a mi életünk útját, hogy a te tanításod, a te életet átformáló igéid, azok a mi szívünkben lehetnek, ezzel tudjunk élni. Így kérünk, hogy ezt a mai istentiszteletet is áld meg, jöjj közénk, legyél ott a mi otthonainkban, a mi szobáinkban, ahol hallgatjuk ezt a mai igehirdetést, és részt veszünk ezen az istentiszteleten. És add, hogy mindannyian félre tudjunk tenni most minden mást, ami mellékes, ami elvonja a figyelmünket, és ebben az órában teljesen rád figyeljünk. Így kérünk téged, Szentlélek Isten, jöjj közénk, áldj meg, szentelj meg, és formálj minket ezen a mai istentiszteleten keresztül is. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a mai prédikáció, ige hirdetés alap igéjét olvasom az előbb elhangzott hosszabb ige szakaszból, Ézsaiás könyvének 51. fejezetéből olvasom újra az első három verset, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút üregére, amelyből kiásattatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a mai vasárnapon az egyházi év egy különös vasárnapját ünnepeljük. Az elmúlt héten emlékeztünk rá, ünnepeltük, éltük át újra Jézus mennybe menetelét. Tekintetünket az égre szegeztük, ott, ahol hisszük és valljuk, hogy most is ül az Atyaisten jobbján, a mi megváltó Urunk. És fél szemmel már előre nézünk a következő hétvégére, pünkösd ünnepére, és várjuk, hogy a lélek kitöltessen, átformáljon bennünket, hogy az az ígéret, hogy ő el fog jönni, hogy gyászunkat örömre fordítja, az valóban a mi ígéretünk és a mi történetünk legyen. Egy csoda után vagyunk, és egy csoda előtt vagyunk. Furcsa kettősség ez, furcsa izgalmi állapot ez, hogyha engedjük, hogy hasson ránk ez a két ünnep, ez a történet, a mi történetünk is legyen. És igen, ha belegondolunk abba, ott van a szívünk mélyén talán az az izgalom, hogy hogyan lesz ezek után. Hiszen ha minden igaz, ez az utolsó olyan Isten tiszteletünk, amit itt a templomból csak a nagyon kedves és egyébként rendkívül nagy munkát végző technikai csapat, az énekesünk, kántorunk, gondnok úr és a lelkész vesz részt ezen az Isten tiszteleten. Jövő héten már együtt leszünk, ilyen vagy olyan formában, nem tudjuk még, hogy milyen lesz ez az első találkozás, ez az első élmény, de várjuk már. Csoda után és csoda előtt vagyunk. És amikor ezeket a szavakat, amelyeket az előbb felolvastam, leírta a próféta 2500 évvel ezelőtt, akkor is valami nagyon hasonló helyzetben voltak a zsidó néptagjai. Hiszen a babiloni fogság idején fogalmazta meg ezeket a szavakat, ugye a népet elvitte az ellenséges hódító egy idegen országba, lerombolták a szent várost és a templomot, és ott a fogságban szólalnak meg ezek a hangok. Egy nagyon furcsa lélektani helyzetben, egy megrázó pillanatban, amikor a zsidó emberek elkezdenek arra emlékezni, hogy milyen ünnepet ünnepelnének ők éppen akkor a templomban, ami már nem áll, és abban a városban, amelyet porig romboltak a hódítók. Ugyanis a zsidó emberek visszatérő nagy tapasztalata volt az ő egyházi évük, három nagy ünnepén úgy ünnepeltek, hogy vidékről együtt, közösen, énekelve, dalolva, zsoltárokat elmondva és énekelve együtt zarándokoltak a templom és a Szent Város Jeruzsálem felé. Együtt mentek, falubeliek egy gyülekezetet alkottak, és utána pedig közösen az egész nép, apraja, nagyja együtt ünnepelt a városban. Felelevenítették az úton, az arándoklat során a nép és Isten kapcsolatát. Emlékeztek az eddig átélt csodákra, visszanéztek és készültek az ünnepre, készítgették magukat az újabb csodákra, amelyek előttük állnak. Csoda előtt és csoda után voltak ők is. És a megrázó az ebben a történetben, hogy amit itt a próféta leír, az a fogság idején olyanoknak szól, akik számára mindez csak álom maradt. Nem csupán a távolság miatt, hanem azért is, mert lerombolták a templomot. A várt, a megszokott, a vérükké vált ünnep és rítus lehetetlen volt. Mit tehet a hívő ember ilyen helyzetben? Mit tehet a hívő ember ilyen helyzetben, amikor a biztonságot adó, a reménységet nyújtó ünneplés, a találkozás Istennel és a gyülekezet tagjaival látszólag szinte lehetetlen? Mit tehet a keresztjén akkor, amikor el van választva a testvéreitől? Mit tehet a hívő akkor, amikor nem tud igazán ünnepelni? Mit tehet a hívő akkor, amikor nem mehet templomba? Amikor a jövő hetekre, hónapokra vagy talán évekre is ködbe burkolózik a szemünk előtt, és nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Érezzük ugye, hogy ez a mi történetünk is. Hiszen így is megfogalmazhatjuk a kérdést, mit tehetünk mi magyar keresztjének, budafoki reformátusok 2020 pünkösdjén, hogyan készüljünk erre az ünnepre is, és vajon mi lesz velünk az ünnep után, 2 hét múlva, 3 hét múlva, nyáron, nyár végén, ősszel, jövő tavasszal, olyan sok kérdés tolul most hirtelen az ajkunkra. Miként lehet tehát, és én így fogalmazom meg a bennünk meghúzódó kérdéseket, miként lehet itt és most, ezen a mai napon hívő keresztjénnek lenni? Legyen az itt és most bármilyen nehéz, feszítő és elviselhetetlen, legyen a múlt fájdalmas és a jövő kilátástalan, hogyan tudunk mi itt és most hívő keresztjének lenni. Ezzel kapcsolatosan három pontba szedve szeretnék az igéről beszélni. Először arról, hogy a keresztjén ember és Isten tettei hogyan viszonyulnak egymáshoz a múltban, majd ugyanezt megvizsgáljuk a jövőre nézve, és végül mindennek a gyakorlati következményeiről szeretnék beszélni. Először tehát tekintetünket csak úgy, mint ahogy a próféta teszi ezt, vessük a múltra. Nézzük meg, hogy mit üzen a számunkra. Alap élménye az ókori zsidó népnek, hogy mindannyian úton vagyunk, úton járó zarándokok vagyunk, haladunk együtt, egy közösségben a választott nép tagjaiként az örök élet felé. A nagy kérdés csak az, hogy ezen az úton leszegett fejjel csupán a jelenre koncentrálunk, vagy nézünk néha hátra, és néha előre is. Amikor néhány hónappal ezelőtt hosszú évek adósságát törlesztve elkezdtem vezetni, tanulni, és megszereztem a jogosítványomat, akkor az oktatóm hosszú hetekig, hónapokig azt csinálta, hogy ültem az autóban, fogtam a kormányt, és állandóan a kezemre csapott, és először csak halkabban mondta azt, hogy Lajos, tükör. Aztán, ha nem néztem a tükörbe, akkor egyre hangosabban, végén már ordította, hogy Lajos, tükör, tükör, tükör. Ez volt a nagy üzenet, amit próbált nekem megtanítani, hogy nem lehet előre haladni, ha közben nem nézel, nem pillantasz néha hátra. Tudni kell, hogy mi van mögötted, mert ha nem látod az elhagyott utat, amit már megtettél, akkor nem fogod tudni helyesen irányítani a jövőt, és nem fogsz tudni helyesen dönteni a jelenben. És az a nagy problémánk, hogy az a korszak, az a generáció, amiben élünk, az azt mondja, hogy csak az számít, hogy mi van előtted, hogy hogyan fogod a kormányt, hogy hogyan kezeled a pedálokat, nem kell hátra nézni sohasem. Ne foglalkozz azzal, hogy ki maradt le, hogy mi mellett mentél el, mert a múlt az nem fontos. És kollektíven, egyházi és nemzeti szinten is szenvedünk ettől. Súlyos tünete ennek az, hogy az embereket már nem érdekli a történelem, hogy a népünk, nemzetünk történelme, illetve egyházunk múltja is hidegen hagyja azokat, akik ezt tanítani és tanulni kellene, akiknek ez lenne a feladata. Azért, mert gyakran a felnőtteket sem érdekli mindez, nem foglalkoznak saját személyes múltjukkal és a közösségük múltjával sem. Az a fontos, hogy legyél boldog, sikeres, nem számít az, hogy mi van mögötted. És egyházunk is ettől szenved, hogy nincsen múlt, hogy minek a múlttal foglalkozni egyáltalán. Hiszen a hívő ember nem hánytorgatja sem az egyház tagjainak a múltját. Halljuk sokszor, bocsássuk meg, felejtjük el. És sok-sok arcpirító, szégyenletes történetet lehetne sorolni, amikor szinte szent mázzal öntik le a múlt feldolgozásának, az igazi megbánásnak és a megbocsátás hiányát. Hogy úgy kell elfelejtenünk dolgokat, hogy nincsen megbánás és megbocsátás. De ha a saját egyéni életünkre nézünk, akkor is feltehetjük a kérdést, hogy nem szenvedünk-e mindannyian a saját múltunktól, az elvarratlan, az elrendezetlen történetektől. Olyan sokan felejteni akarunk csupán, el akarjuk felejteni a tönkrement kapcsolatokat, az átélt bukásokat, amelyeket valójában nem lehet elfelejteni. És Isten ezen a mai napon arra hív bennünket, arra hívja ezt a traumatizált, fogságba vitt népet is, hogy a múltat ne felejtsük el, hanem dolgozzuk fel. Az egyik lelkész kollégám szokása a következő az, hogy a felnőtt konfirmációra, a felnőtt megtért híveket, amikor erre készülnek hitvallást tenni, akkor felszólítja arra, hogy a személyes beszélgetéseik során előkerült múltbéli történeteiket, régi, családi vagy akár párkapcsolati feszültségeket dolgozzák el és rendezzék el hosszú évekre visszamenőlegesen is. Egyik ismerősöm élte át, hogy milyen felszabadító tud lenni az, amikor bocsánatot kérünk olyan emberektől, és elrendezzük a velük való viszonyunkat, akikkel már lehet, hogy hosszú évek óta semmilyen kapcsolatunk nincs. Látszólag, emberileg le van zárva, de valójában ott, a felszín alatt, a látszólag begyógyult seb folyamatosan fertőz. És bocsánatot kért, és elrendezte, és így indult neki az élete következő fejezetének, és átélte, hogy milyen felszabadító az, hogy a múltunkkal is el tudunk már számolni, és le tudjuk zárni az életünket alkotó történeteket. És a másik fontos üzenete annak, hogy a múltunkra nézünk, a mögöttünk álló útra vetjük a tekintetünket, az, hogy mindez reményt is adhat és hálára is hívhat minket. Az arándok zsidókat, akik a romos város miatt szomorúságukban Isten szavát hallják, ő ezzel bíztatja. És talán elsőre nehéz volt érteni, hogy mi ebben a bíztatás, de mindjárt megnézzük közelebbről. Ezt mondja nekik Isten: tekintsetek a kősziklára, amelyből kivágattatok, és a kút üregére, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, most borzalmas a helyzet, most kilátástalannak tűnik, de nézzetek vissza arra a közös múltra és közös útra Istennel, amit együtt jártatok be, ami reményt adhat, ami hálára indíthat benneteket. Most nincsen templomotok? Most úgy érzed, hogy egyedül vagy? Ugye érezzük, hogy ezek nem csak 2000 éves kérdések. De nézd meg Ábrahámot, aki úgy hitt Istenben, hogy nem volt temploma. Aki úgy hitt Istenben, hogy nem volt gyülekezet mellette, hogy senki sem volt mellette, és senki sem támogatta, csak ő volt, és a mindenható Isten. És azt mondja, hogy tekintsetek a sziklára és a kút mélységére, mert amilyen nehéz a sziklát széttörni, és amilyen nehéz a szikkat talajba egy szál ásóval kutat ásni, olyan nehéz volt ennek az egyszem embernek, Ábrahámnak, és az őt, a hitét kikacagó Sárának az életén keresztül népet, gyülekezetet, reményt és jövőt teremteni. Ám Isten hatalmasan munkálkodott az ő életükön keresztül. A nagy kérdés az, hogy mindez, és beszélhetünk egyházunk, népünk történetéről is, csak szép, kedves emlékek és a múlt régi epizódjai a számunkra, vagy erőt tud adni nekünk. Tudjuk-e a múltunkat úgy nézni, hogy abban Isten csodálatos kegyelmét vesszük észre, és mindez a jelenre és a jövőre nézve is hitet ad a számunkra. Óriási kérdés ez, és ezt mindannyiunknak fel kell tenni, hogy a mögöttünk álló útból tudunk-e meríteni, vagy elfelejtjük a sérelmekkel és a fájdalmakkal együtt mindazt, amiért hálásak is lehetünk. Hogy meglátjuk-e idén 2020-ban népünk és egyházunk életében, amikor emlékezünk a 100 évvel ezelőtti trianoni döntésre, meglátjuk-e a sok-sok fájdalom, a trauma mellett az elmúlt 100 év borzalmas diktatúrái, tömegmészárlásai, világháborúi, országcsonkításai mellett, és azon túl is meglátjuk-e azt az Istent, aki megóvott bennünket, aki a kezében tartotta a mi népünk sorsát, hogy még mindig élünk, hogy van országunk, hogy jövőt tervezhetünk, hogy gyermekek születnek, és a jövőre bizalommal tekinthetünk. Meglátjuk mindezt, vagy tényleg csak arra jó a múltba nézés, hogy a sebeinket nyalogassuk, és folyamatosan a sebeinkre nézzük, és újra feltépjük azokat. És talán sokszor kongatjuk a vészharangot egyházunk jövője felett is, és én magam is gyakran megrendülök a statisztikákat figyelve, és attól félek, hogy mi lesz velünk 10-15-20 év múlva. De gondoljunk bele, hogy hányszor próbálták már a magyar kereszténységet is elpusztítani sikertelenül. Az 1940-es, 50-es években a kommunista diktatúra ki is számolta szépen precízen, hogy nagyjából 25 év kell, hogy elpusztuljon a magyar kereszténység. Ennyit adtak akkor a magyar keresztjén egyházaknak. És azóta eltelt 70 év. Mi itt vagyunk, a nagy kérdés, hogy ők hol vannak. Mire indít mindez minket? Hálára, reményre, bizakodásra? Vagy csak nézzünk a közelmúltra. Hiszem, hogy hálásak lehetünk Istennek, hogy a vírus lassan mögöttünk lévő első szakaszában megóvott bennünket, hogy az első hetek félelmeihez képest mégis viszonylag, ha bár minden egyes áldozat fájdalmas, és minden egyes gyász, és minden egyes betegség, súlyos veszteség, de mégis az a legrosszabb, amitől féltünk, attól megóvott bennünket. Olyan elsiklunk-e felett? Csak egyszerűen azt mondjuk, hogy jó-jó, megtörtént mindez, de inkább nézzük a jövőt, és aggódjunk attól, hogy mi lesz előttünk, vagy legalább egy pillanatra meg tudunk állni, és azt tudjuk mondani, hogy Urunk, csodálatos az, amit tettél, hiszen ezért imádkoztunk itt hetekig, itt ebben a templomban is, és hiszem, hogy az otthonainkban is. Megállunk egy pillanatra, és legalább tudatosítjuk magunkban, hogy mindaz, amit kértünk, az megvalósult. vagy tényleg csak az aggódás, csak a feszültség az, ami bennünk marad. És másodszor arra hív minket Isten, hogy nézzünk a jövőbe. Az ige szakasz hosszabban beszél a jövőről, mint a múltról, mégis fontos volt ezt az utóbbit is hangsúlyozni. És igen, sokszor szokták a történelem során is, sokszor kritizálták a keresztényeket azért, mert túl sokat foglalkozik a régi történetekkel, és túl sokat foglalkozik a jövővel, és arra tekintünk csak, hogy mi lesz majd az örök életben, de nem foglalkozunk a körülöttünk lévő problémákkal. Azonban azt állítja igénk, azt állítja a próféta, hogy ahhoz, hogy egészségesen tudjunk a jelen kérdéseivel foglalkozni, ahhoz az kell, hogy tisztában legyünk a múltunkkal, és a jövő, olyan jövőképünk legyen, amely bizalommal és reménnyel tölt el minket. Mert csak folyamatosan abban a hitben tudunk nagy dolgokat véghez vinni az életünkben, komoly döntéseket, felelősségeket vállalni, áldozatokat hozni, hogyha tudjuk, hogy a talaj a lábunk alatt biztos, hogy a holnap az előttünk van, és reménykedhetünk benne, hogy nem kell félni a bukástól. Hiszen, ha csak a saját életünkre gondolunk, nem lehet tervezni, nem lehet 1, 2, 5, 10 évre tervezni, nem lehet még egy hitelt se felvenni úgy, hogy valójában nem bízunk abban, hogy 5-10 év múlva is itt leszünk, keresőképesek leszünk, hogy lesz gazdaság, amiben dolgozni tudunk, és vissza tudjuk fizetni ezt a hitelt. A házassághoz, a gyermekvállaláshoz is a jövőbe vetett bizalom szükséges. És ez a bizalom képes minket túllendíteni mindezeknek a krízisein. Hogyha a kapcsolataink megrendülnek, ha a gyermeknevelés akadályokba ütközik, akkor a jövőbe kell, hogy vessük a reménységünket. A nagy kérdés csak az, hogy miben bízunk, mire alapozzuk azt, hogy a jövő tényleg jó lesz, hogy lesz még jobb is, hogy megoldhatóak a krízisek, hogy tényleg belevághatunk hosszabb távú befektetésekbe, hogy tényleg egy ilyen világban, amiben élünk, lehet gyermeket vállalni, lehet a jövőbe nézni. Nagyon nagy krízise a mi generációnknak a múlttal kapcsolatos felejtés mellett az, hogy mélységes kétségeink vannak a jövőnkkel kapcsolatosan. Elszomorító látni azt, hogy milyen sok fiatal küzd azzal, hogy nem lát maga előtt semmilyen célt, nem tudja azt, hogy mi lesz vele 1, 5, 10 vagy 15 év múlva, és ami a legszomorúbb, hogy nem is feltétlenül mozgatja őt ez a kérdés, nem is keresi a kiutat, mert úgy érzi, hogy nem is lehet erre a kérdésre választ adni. Nem lehet a közvetlen jövőt néhány hónapot leszámítva annál tovább látni. Marad az embernek a biztos, kiszámítható jövő helyett a sodródás, az egyik irányból fújó szél, a másik irányból jövő sodródás. Minek tervezni, miért bízni a jövőben, hogyha nincsen biztos semmi. És nekünk is nagy kérdés az, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan tudunk bízni abban, hogy a jövő hét az már kiszámítható lesz, hogy jövő héten együtt ünnepelhetünk, hogy megnyithatjuk a templomot. Mi lesz akkor, ha visszatér a vírus? És ha igen, mikor tér vissza? Nyár végén, ősszel, vagy csak télen, vagy jövő tavasszal? Hogyan lehet így bármit tervezni, hogy valójában semmit sem tudunk biztosan? És azt érzem, hogy már csak hetekre előre nézve is megnyomorít mindannyiunkat, hogy kiszámíthatatlannak érezzük a jövőt, hogy tervezhetetlen, hogy kezelhetetlen a jövő, nem uralható. Hogy egyre jobban érezzük azt, hogy kihúzzák, kirángatják a kezünkből még a következő hónapot és a következő heteket is. És félelmetes az, amikor valakit a múltja tart rabságban, de talán még félelmetesebb látni azt, amikor valakinek a kezéből kihúzzák a jövőt. Amikor valakinek szembe kell nézni azzal, hogy nincs a kezében a jövője. Nincs a kezében a következő hét és a következő hónap sem. És akkor olvassuk az igénket, és azt mondja Isten, hogy jó, hogyha ezt elfogadjátok. Jó, hogyha beletörődtök, hogy nincs a kezetekben a jövőtök, mert nincs ott. Mert a jövő Isten kezében van. Isten kezében van, és ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni, először azt kell elfogadni, hogy nincs a mi kezünkben, hogy nem tudjuk mi kézben tartani saját életünk jövőjét sem. És az már a hívő ember boldog tovább lépése, amikor ki tudja mondani azt örömmel, hogy de jó, hogy nincs az én kezemben a jövőm. De jó, hogy Isten kezében van. És akkor már örömmel tudjuk elfogadni azt, amit Isten ennek a megroncsolt, múltú, traumatizált, sivár jelenű és reménytelen jövőjű népnek tett ígéretként, ott és akkor 2500 évvel ezelőtt, akkor ezt mondta nekik, megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne, olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos, hangos zsoltár ének. Isten tehát először vigasztalást kínál a számunkra. Vigasztalást a múlt sebei, fájdalmai, a szenvedés felett. Feldolgozást, elfogadást ígér, amit csak vele együtt tudunk átélni. Illetve a helyreállítást, mert azt mondja, hogy van ígéret, van jövő az ő kezében. Van mit kérni tőle, van mibe beleállni emberként, van miért szolgálni, van miért tevékenykedni, van miért reménykedni. És a közeli jövőn túl pedig arról beszél a népnek, és ez igazán a hívő ember perspektívája, hogy az egész világ át fog alakulni. Az ég és a föld szétomlanak, és egyedül az ő szabadítása marad meg. Egyedül a megváltott emberek maradnak meg, akik az életüket Isten kezébe helyezték el. Csak a megszabadított élet lesz igazi élet, csak azok az emberek, akik Isten szabadítását kérték, akik Isten szabadítását élték át a múlt fájdalmai alól és a jövő reménytelenségeitől, csak ők maradnak meg. Csak azok az ügyek, tettek, értékek, amelyek Isten igazságát hordozzák. Az a kérdés, hogy bátorít-e minket ez a kép? Az a kérdés, hogy ezt a szép jövőt el tudjuk-e fogadni? És hogyha a múltra néztünk és előre tekintettünk a jövőre, jó, hogyha végül egy pillanatra az itt és a most a jelen kérdéseivel is foglalkozunk. Azért hagytam ezt harmadszorra, mert mindez csak az előző kettő függvénye lehet. Hívő keresztényként csak akkor tudunk igazán Isten szerinti jelent formálni és neki szolgálni, hogyha tisztában vagyunk a múltunkkal, ha levontuk annak a tanulságait, és hogyha reménykedünk az Isten által elkészített jövőben. És azt mondja igénk, hogy két feladatunk van itt és most ebben a jelenbeni helyzetben. Először az igazságra törekedni és Istent keresni. Az igazságra törekvés nem csak azt jelenti, hogy próbálom az életem lezárt szakaszaival, a múltammal kapcsolatban az igazságot megismerni, és a jövőt is a lehető legjobban felderíteni, hanem elsősorban arról beszél, hogy törekszem Isten országát megvalósítani, az ő uralmát elhozni ebbe a világba, elsősorban a saját életemben, de tágabb körökben is. Törekszünk arra gyülekezetként, hogy ebben a világban az igazságtalanság helyét az igazság vegye át, hogy az elnyomás, a kizsákmányolás helyét, és jól tudjuk, ha nem dugjuk homokba a fejünket, hogy Magyarországon is van ebből bőven, átvegye a szolidaritás és az önzetlenség. Hogy törekszünk arra, hogy megvalósuljon Isten terve a munkahelyemen és a családomban, és ezért képes és hajlandó vagyok tenni is, és áldozatot hozni. És ez a három így találkozik egyetlen egy összefüggésben. Mert csak akkor tudok igazságra törekedni, ha én magam már a múlt bűneit feldolgoztam, ha nem nyomorítanak meg olyan történetek, amiket nem tudtam megbocsátani, vagy nem tudtam bocsánatot kérni miatta. És csak akkor tudok Isten országáért dolgozni, ha hiszem, hogy ennek jövője van, ha valóban el fog jönni Isten országa, és a maga teljességében meg fog valósulni. Ha hiszem, hogy egy győztes küzdelembe hív engem Isten. Ugyanis nagyon gyakran el tudunk csúszni az itt és a mostban is. Vagy megkötöz minket a múltunk, és éppen ezért hajlamosak vagyunk Isten igazságát is torzítani, és nem tudjuk képviselni. Ezt láthatjuk sajnos sok-sok egyházi, gyülekezeti történetben is, de sok-sok egyéni történetben is. Emiatt élünk gyakran kényszerűen elfogadva a hiteltelenséget, a meghasonlást, egyházunkban is, gyülekezetünkben is, mert nem tudjuk képviselni az igazságot akkor, ha nem zárjuk le és nem dolgozzuk fel a múltunk történeteit. Vagy elcsúszhatunk azon, hogy nem hiszünk az ígéretekben, és bár tevékenykedünk, bár dolgozunk, bár szolgálunk gőzerővel, de egyszer csak azt vesszük észre, hogy amit építünk, amit olyan serényen és szorgalmasan véghez viszünk, amit munkálunk, az minden, csak éppen nem az Isten országa. Talán éppen a saját országunkat építjük. Ezért fontos, hogy mindig a szemünket Isten ígéretére, az általa elkészített jövőre fordítsuk. Nagyon izgalmas, csak egyetlen ígéretet szeretnék kiemelni abból a hosszú sorból, amit itt a próféta elmond. Azt ígéri itt a zsidó népnek, hogy még a pogányok is meg fogják ismerni Istent. Egy pillanatra képzeljük magunkat bele ebbe a helyzetbe. Jeruzsálem romokban, a templom szét van rombolva, a nép számüzetésben él, és ekkor azt mondja nekik Isten, hogy nem csak arról van szó, hogy ti visszajöttök, hogy ti esetleg újraépíthettek valami templomocskát, hanem arról, hogy az egész világ, azok a pogány népek, amelyek most titeket rombolnak, nyomorítanak, gúnyolnak, ők is meg fognak ismerni engem. Jó, hogyha a számunkra is fixáljuk ezt az ígéretet. Isten ebbe hív bennünket, hogy vegyük észre azt, hogy az evangélium, a nekünk adott ígéret, az nem csak nekünk szól. Hogy az ígéret az nem csak arra vonatkozik, hogy mi egy hét múlva, két hét múlva Isten tiszteletet tudunk tartani, hogy ez a templom újra megnyílhat, hanem arra vonatkozik az ígéret, hogy Isten a világ minden egyes népét el akarja érni az evangéliummal. Hogy valójában minket eszközül akar használni. Hogy mi vagyunk a választottak, mi vagyunk a választott nép, a gyülekezet, de minket nem arra hív, hogy egy exkluzív társaság legyünk, hogy csak a saját jövőnkkel foglalkozzunk, hanem arra hív, hogy álljunk bele ebbe az ígéretbe, és azért dolgozzunk, azért szolgáljunk, hogy el tudjuk érni a népeket, azokat az embereket, akik itt élnek körülöttünk. Ezért kell arra gondolnunk már most is, hogy a templom ajtót, amikor kinyitjuk, nem csak magunknak nyitjuk ki, hanem azoknak az embereknek, akik lehet, hogy még a vírusveszély előtt sem, sohasem voltak még itt közöttünk. El tudjuk ezt hinni, ezt az ígéretet? Az a nagy kérdés a számunkra. Másodszor pedig arra buzdít minket Isten, hogy őt keressük. Ha látjuk a hívő elődök életét, ha látjuk és hisszük, hogy ő mit munkált eddig a múltban, ha látjuk azt a jövőt, ami előttünk van, akkor keressük őt életünk minden egyes szegletében és pillanatában. Ne motiváljon minket más, ne foglalkozzunk mással, hanem őt keressük. Istent keresni ugyanis azt jelenti, hogy személyes kapcsolatom van vele. Őt keresem, és nem pedig valami felszínes, begyakorolt, az unásig ismételt és formális dolgot. Nem vallást akarunk gyakorolni, hanem Istent keressük az életünkben, és megnyitjuk a szívünket neki, annak a jövőnek, amit ő tervez nekünk. Arra hív minket Isten, hogy fogadjuk el, hogy kimozdít bennünket a régi kerékvágásból, hogy amikor újra kezdjük most a gyülekezetünk mindennapi életét a következő hetekben, hónapokban, akkor legyünk nyitottak arra, hogy Isten is valami újat kezd velünk, lelkiekben, közösségi szinten is, hogy értsük meg azt, hogy az ő akarata tovább mutat azon, mint hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba. Nagyobbat, gazdagabbat, többet kíván és ad nekünk ő. Hogyha keressük őt és elfogadjuk ezt az ő kezéből. Kedves testvérek, összegezve, ez a közelgő ünnep, ami előtt állunk, arra hív minket, hogy egy pillanatra álljunk meg, nézzünk vissza, adjunk hálát mindazért, amit Isten csodaként már elvégzett az életünkben. És arra hív, hogy higgyünk abban, a pünkösdi csodára tekintve, azt várva, hogy Istennek terve van a jövőben. Terve van velünk közösségileg, a mi egyházunkkal és gyülekezetünkkel. És hogyha ezt a kettőt egyszerre látjuk, akkor legyünk képesek itt és most, ebben a furcsa, két értelmű, nehéz, tervezhetetlen jelenben is, legyünk készek keresni őt és törekedni az ő igazságára. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, most pedig válaszoljunk az ő megszólító szavára, és énekeljünk együtt a 372. énekünk első két verszakát énekeljük. Thank you. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy szabad van hozzánk, és hogy a te üzeneted 2000-2500 éve is élő, ható, aktuális. Köszönjük neked, hogy tekintetünket a múltra fordítod, hogy arra hívsz, hogy nézzünk vissza, nézzünk bele a tükörbe, a visszapillantó tükörbe, és nézzük meg, hogy mi az, ami mögöttünk van. Olyan gyakran vagyunk hálátlanok és feledékenyek, évekig, évtizedekig, vagy akár évszázadokig emlékszünk a sebeinkre, azokra az igazságtalanságokra, amelyeket átéltünk, de olyan könnyen és olyan gyorsan, napok, hetek alatt elfelejtjük azt, amikor te hűséges vagy, amikor te megáldasz minket, amikor megjelensz az életünkben és csodát teszel. Pedig tudjuk, hisszük, szavainkkal valljuk gyakran, hogy te hűséges vagy, mégsem merítünk ebből erőt és hitet a jövőre nézve. Így kérünk, hogy emlékeztess minket arra a sok-sok csodára, amit már átéltünk mi magunk is, amit átélt az egyházunk és népünk. Add, hogy ebből tudjunk erőt meríteni, és higgyük, hogy te megtartasz bennünket személyesen is, közösségileg is a jövőben. És kérünk, hogy az az ígéret, az a csodálatos perspektíva, amit most csak így kutyafuttában is megnéztünk, és magunk elé idéztünk, az hadd adjon nekünk reményt a jövőre nézve. Hogy nem kell, hogy lekösse minden pillanatunkat az aggodalmaskodás, hogy mi lesz holnap, mi lesz jövő héten, hanem reménykedhetünk abban, hogy te velünk vagy. Velünk voltál eddig, és velünk leszel a jövőben is. Hogy tudjuk, hogy ennek az útnak, ennek az zarándoklatnak az lesz a vége, hogy mindannyiunkat megvigasztasz. Hogy a mi múltunk, a mi utunk sebeit, azt te fogod begyógyítani ott, a mennyei Jeruzsálemben, amikor előtted fogunk állni. Add, hogy higgyük, hogy a mi népünk sebeit is te fogod begyógyítani, hogy a mi egyházunk, ami ütött, kopott, gyakran meghasonlott, és mégis szeretett egyházunk, és ott fog állni előtted, és te fogod begyógyítani a mi sebeinket, te fogsz bennünket megvigasztalni. Add, hogy ebben az ígéretben tudjunk megerősödni, és tudjuk az itt és mostban, mindig a jelenben megtalálni azt, hogy miért kell küzdenünk, hogy a te igazságod hol szenved csorbát, és hol kell beleállnunk a küzdelembe, hol kell harcolnunk a megnyomorítottak, a kisemmizettek, az elfelejtettek érdekében, hol kell kiállni az özvegyek és árvák, a szenvedők, a gyászolók mellett. Így kérünk, Atyánk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, a következő heteit, hónapjait, az itt és a mostban, amikor utat keresünk, amikor az újrakezdés lehetőségeit mérlegeljük, te adj bölcsességet nekünk, te adj bátorságot a jövőre nézve, és te adj bölcsességet akkor, amikor még óvatosabban kell lépni, mint ahogy azt esetleg szeretnénk. Így könyörgünk azokért, akik fájdalmas sebeket visznek magukkal. Könyörgünk a gyászolókért, akik az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Te adj nekik mennyei igaz vigasztalást. És könyörgünk mindazokért, akik kétségeskednek a jövővel kapcsolatban. Te adj nekik bíztatást és reménységet. És így könyörgünk az újranyitásunkért, a következő hetek istentiszteleteiért, attól, hogy valóban ünnep legyen az új találkozás, hogy együtt tudjunk énekelni, hogy beállhassunk mi magunk is a mennyei kórusba, és ott énekelhessük, hogy áldott a bárány, áldott, akinek a vére megmosott mindannyiunkat. Az ő nevében, a megöletett bárány és a feltámadt Krisztus nevében kérjük, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, küldd el a te szent lelkedet, formálj minket Jézus Krisztus képére. Amen. Együtt is imádkozzunk a mi Urunktól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most a hirdetéseket. reményeink szerint, és tényleg erős a reményünk, hogy az utolsó olyan online Isten tiszteleten ülünk most így együtt a templomban, néhányan, illetve otthonainkban, amelyet még zárt ajtók mellett kell ünnepelni. Hisszük, hogy eddig is megáldotta Isten ezeket az Isten tiszteleteket, és az ő áldásai nincsenek technikai eszközök által korlátozva, de mégis örömmel tekintünk előre, hogy a következő héten Pünkösd ünnepét már együtt ünnepelhetjük. A jövő héten Pünkösd vasárnap, reményeink szerint délelőtt 10 órától az Oroszlános udvarban fogjuk együtt ünnepelni a Pünkösd ünnepét. Erre hívjuk és várjuk a testvéreket, és előre is kérjük, hogy a hét közben majd részletesen leírt, most csak nagy vonalakban ismertetett biztonsági előírásokat fogadják megértéssel, és ezzel is tegyük lehetővé, hogy gondtalanul tudjunk együtt ünnepelni. Úgyhogy kérjük előre is a testvérektől, hogy mind az Oroszlános udvarban, mind pedig Pünkösd hétfőn délelőtt 10 órától itt a templomban, illetve este 6 órától ugyancsak itt a templomban tartandó istentiszteletünkre, ha lehetséges, maszkban érkezzünk, ha valakinek nincsen, akkor tudunk biztosítani a számukra, illetve a távolság tartás szabályait is kérjük, hogy megértéssel fogadják a testvérek. Ezt majd itt a templomban is, illetve a szabadtéri istentiszteletünkön is részletesen el fogjuk mondani, hogy milyen módon történik ez a távolságtartás. Hirdetjük, hogy ezen a héten még pünkösdig a legtöbb kis csoportos alkalmainkat még online módon tartjuk meg, így a hétfőesti rendkívüli presbiteri gyűlésünket, keddesti bibliaóránkat, a szerdaesti bibliaóránkat és a konfirmációs órákat is online tartjuk meg, illetve péntek este az ima közösségünket a gyülekezet Facebook oldalán is még online módon fogjuk megtartani. Igen. Heti ima téma javaslatunk, imádkozzunk a gimnáziumunkért. A gimnáziumunk épülete lassan elkészül, át fogjuk venni, de imádkozzunk ne csak az épület elkészülésért, hanem a pedagógusokért, diákokért, családokért, és azért, hogy mindez tényleg a Krisztus ügyéért szolgáló, azt legjobban, Isten igazságát legjobban kereső közösséggé tudjuk formálni gyülekezetünket és iskolánkat együtt. Egyúttal pedig egy örömteli alkalomra is hívjuk a testvéreket, szerdán reggel 8 órától emeljük be a gimnáziumunk előtt található kis haranglábunkba az elkészült harangot, amit kis szűkebb körben szeretnénk megünnepelni. Reményeink szerint ezt is élőben tudjuk majd közvetíteni, ezt a kis harangavató ünnepséget. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Novák Károlyné született Lángi Zsuzsannát, aki életének 76. évében hunyt el. Ravatala mellett a vigasztaló igét János evangéliumának 14. fejezetéből olvastuk és hallgattuk, ahol Jézus ezt mondja: én élek, és ti is élni fogtok. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család számára. Végezetül szeretnénk hirdetni, hogy a közös imádságunkra, amelyet húsvéttől pünkösdig együtt a gyülekezet folytatott Szeresd a Város címmel, az utolsó hétre is be lehet csatlakozni. Hívunk és várunk mindenkit, aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit a 11. online istentiszteleten, ami reméljük egy ideig most már az utolsó lesz. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljék a honlapot, hiszen ott tudjuk a friss híreket továbbítani, tehát például, hogy hogyan lesz a szerdai harang beemelésnek a folyamata, és hogyan tudjuk azt közvetíteni. A Nagyhalacska óvodába a néhány visszalépés miatt fenmaradó helyekre május 30-áig 22. kerületi lakosok számára pótfelvételt hirdetünk. Folyamatosan hirdetjük a gyülekezeti tábort, amit reményeink szerint augusztus 20 és 26 között Balatonszárson tartjuk, viszont az előleget már be kell fizetnünk, és ez az előleg azzal arányos, hogy hányan megyünk, illetve annyi helyet tartanak fönn számunkra, ahány jelentkezőnk van. Tehát kérem a testvéreket, hogy aki mérlegeli, hogy mégis eljönne, az feltétlenül jelentkezzen a honlapon keresztül, mert egyszerűen le kell foglalnunk a helyeket. A hírekbe is lehet olvasni, hogy most megrohanták a táborhelyeket a jelentkezők. ha nem figyelünk időben, akkor nem leszeljünk. És azt is kérjük, hogy mivel sokaknak anyagi nehézséget is okozhat a részvétel, ne féljenek ettől, igyekszünk támogatást nyújtani. A jelentkezési lapon ezt eleve be is lehet jelölni, hogy ki az, aki támogatást kér, és ugyanígy be lehet jelölni, hogy ki az, aki plusz támogatást tud adni azoknak, akik rosszabb helyzetben vannak. A gyülekezet kiadásai is növekedtek, és kérjük, hogy az online persejpénzt továbbra is utalják, aki pedig ezt nem tette, remélhetőleg majd pünkösd vasárnap elhozhatja egy borítékban. A gyülekezetünk elindította a diakóniai alapot is a szükséges szenvedők támogatására, ehhez is hozzá lehet járulni, illetve akinek pedig segítségre van szüksége, az jelentkezzen a lelkészeknél, a diakónusoknál, vagy aki bármit tud gyülekezeti tagok közül, akinek segítségre van szüksége, az is nyugodtan jelezheti ezt. Ez már meg is történt, és ezek a támogatások folyamatban vannak. Mindenkinek szép napsütést és pünkösdi közös ünneplést kívánok.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, énekeljük záró énekünket, és utána pedig végül fogadjuk Isten áldását. Záró énekünk a már megkezdett 372. énekünk 3. versszakától egészen a 7. versszakáig. Adjátok végezetül Isten áldását. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Amen.